Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, sorozatban most Aquinói Szent Tamásnak az életművét, abból is elsődlegesen a Krisztusra vonatkozó tanítását szemlézem, hiszen az egész évnek az ívébe ő kapja a legnagyobb köveket, hiszen az egész középkori teológiának legnagyobb alakja, akinek kisugárzása mind a mai napig tart. Annál is inkább, mivel ő egy rendszerező elme volt, összefoglalt sok mindent, ami addig elhangzott, leíródott, ezért ő rá több alkalmat is kell szentelnünk, de ez is csak egy szemelvény a nagy életműből, hiszen volt olyan teológiai irányzat, a neotomizmus, a 19. század végétől 13. Leó indítatására, hogy teljesen a Szent Tamási életműre alapították az egész teológiai oktatást, legyen az dogmatika, morális vagy más teológiai disziplína. Ő, aki az igazságnak a nagy-nagy keresője volt, és föléje tett minden másnak az igazságnak a keresését és megtalálását, hiszen az volt a meggyőződése, ami igaz is, hogy az igazság forrása maga az Isten. És az igazi igazságot megismerni, nagybetűvel írva, Isten megismerését jelenti, és ennek a beteljesedése lesz majd a színelátás, amikor Isten igazságát, méretetlen bölcsességét egyre mélyebben átlátjuk és belehatolunk kimeríthetetlenül. Múlt alkalommal az igazság és bölcsességnek a vonalán jutottam el odáig, hogy Jézus Krisztusban mi keresztények fölismerjük az Isten igazságát. Ő maga is a tanítását a legmélyebb igazsághoz hasonlította, amikor vitatkozik ott a zsidókkal, akik belekötnek, hogy ő az atyát úgy említi, mint az édes atyát, tehát létrendileg is ő az atya, ő pedig a fiú, zugolódnak ellene, és akkor azt mondja Jézus, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Amikor majd nem fog békjózni az a szűk látókörűség, hogy úgy gondoljatok Istenre, mint aki rendíthetetlen és fölötte álló ura a világegyetemnek és történelemnek, hanem ő benne van ebben a világban, és ezért is küldi a fiút. Megismeritek majd az igazságot, és szabaddá váltok, írja János evangéliuma 8.32. verse. S maga is igazsággá lesz, így mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. A Bibliának az igazságra több szava is van, és nem a jogi igazságot, vagy mondjuk a természettudományos igazságot akarja közölni, hanem mindenképpen vagy erkölcsi igazságot, vagy pedig a világnézeti igazságot, az Isten természet fölöttiségét mutatja meg. Amikor ezt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor az aletheia szót használja, és nem a dikaioszt, az erkölcsi igazságot, mert ezzel azt akarja mondani, hogy ő az atyának olyan küldötte, akiben igazzá válik, megvalósul az Isten összes ígérete, amit Isten kimondott, proféták által, üdvtörténet eseményei által, az őrá igaz. Ezért is van olyan esemény a Bibliában, hogy ő bemegy a zsinagógába, előveszi a Szentírást, amit épp az Izaiás tekercsénén nyitnak ki, és ott jövendől a proféta Messiásról, és azt mondja, most beteljesedett ez az írás. Tehát az Isten igazsága ő benne megvalósul, és az Isten bölcsessége. Arról is szóltam, hogy az a bölcsesség, az az örökké valóság magaslatából szemlélt bölcsesség, sub specie aeternitatis, mondták már a latinok is, az örökké valóság fényénél, hogy minél magasabb szempontból nézzük az igazságot, az a bölcsesség. És itt már az apostoli igehirdetés különbséget tesz a világ bölcsessége és az Isten bölcsessége között. Mindent gondoltam, hogy betettem, és pont a Szentírás maradt ki, ott volt az asztalomon, de talán tudom fejből idézni. A Korintusi levél első fejezetében olvassuk, hogy azt mondja, a görögök bölcsességet követelnek, a zsidók meg csodákat. Ám azonban mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a görögöknek ostobaság, a zsidóknak meg botrány. Ugyanis a görögök filozófikus emberek voltak, keresték az igazságot, de hát hogy lehet az igazság, amikor azt mondja valaki, hogy az abszolút szellem, az Isten, itt van egy ember formájába, hát ez nem más, mint ostobaság. A zsidók pedig, akik azt gondolták, hogy eljön majd az a messiási kor, ahol ők aztán a dávidi birodalmat még nagyobbra tudják formázni, és az Isten dicsősége rajtuk mutatkozik meg, hogy kiválasztott nép, hogy lehetne akkor a messiás szenvedő és keresztre feszített? Hát ez nem más, mint botrány. Most a világnak a bölcsessége, amíg az embert baj nem éri, addig abban áll, hogy gondoskodjék magáról és sikeres legyen. De akárhány politikai beszédet most ebben a választási kampányban meghallgatunk, az mind azt ígéri, ha eddig nem is volt, de majd onnittől kezdve, amikor ők kormányra kerülnek, vagy folytatják, az ország mindenestül sikeres lesz. És mindenkiről gondoskodni fogunk. Ez a világ bölcsessége, és a gazdag embereket azért szokták bölcsembernek mondani, mert nem szorul a szegényházra, nem lesz hajléktalan, hanem gondoskodik magáról bölcs ember. Igen ám, de van egy pont még a leggazdagabb ember életében is, amikor szembesülnie kell nem csak az elmúlással, hanem magával a szenvedéssel is, amikor minden olyan érték, ami addig fontos volt számára, megkérdőjeleződik. Mit lehessen akkor tenni, mit lehet mondani egy milliárdosnak, hogyha rákos beteg, és azt mondják, uram, nem sok ideje van hátra, nem lehet azzal vigasztani, hogy most még nagyobb hasznot hozott a betét, ami a bankokban van. Na most erre van egy jó példa, ilyesfajta filozófikus bölcsességre. Az ókor végén, a középkor kezdetén élt itt egy filozófus, bizonyos Boétius, Boétius így írjuk, akit maguk az egyházatyák is nagyon szerettek, nevezetesen Aquinói Szent Tamás is, mert kommentálta ugyanúgy, mint Arisztotelészt. Most az a Boétius, vagy Boétius, az utolsó római volt, lehetne azt mondani, és az első középkori filozófus is egybe. Gazdag családból származott, de arra az időre, az 500-as évekre esik az ő élete, 400-as, 500-as évek fordulójára, amikor már ketté szakadt a nagy római birodalom, és a barbároknak a martalékává lett a nyugati rész. Bár voltak olyan királyok is a barbárok között, akik azért nem akartak mindent elpusztítani. Ilyen volt az a gót király, a Teodorik, akinek ő bekerült végül is az udvarába. Egyébként valószínűleg Boétius már meg volt keresztelve. De még valahogy nem járt azért annyira át a kereszténységnek a szellemisége, de hogy mélyen Isten hívő volt, az bizonyos. Kitetszik abból a könyvből, amit a börtönben írt a filozófia vigasztalásáról. Consolatione de consolatione filozófié. Ő ott számot vett az életével, ugyanis hamis vádak alapján börtönbe csukták. Az előzmény az volt, hogy Justinian császár, a keleti résznek a császára, hát úgy nézett ki, hogy visszatér és visszaállítja azt a római életformát, amit ők megszoktak, és a Teodorikot meg majd előzi. Annál is inkább, mert Teodorik is meg volt keresztelve, de ariánus keresztény volt, Justinianus pedig igen türelmetlen volt az eretnekekkel szemben. Nosza rajta erre mindenki megörült, hogy na visszatér a régi jó életformánk, de nem következett be, és a Teodorik mindazokat, akik ennek örülni merészeltek, azokat lecsukatta. Többek közt Boétiust is, és ott volt a börtönbe, lehetne azt mondani, hogy a síralom házba írja meg ezt a könyvét. Hát végigveszi az életét, és majdnem olyan prédikátor szerűen, hogy hát bizony nem tudott maradandó örömet okozni, minden hiába valóság, végveszi a testi örömöket, még a családot is, és azt mondja, hát ha nem hiszed el, hogy ezek múlandó dolgok, meg nem adnak nagy végleges boldogságot, akkor gondoljon a kicsapongó ember arra, hogy utána mit érzett, amikor ezeket úgy hát kicsapongásaiban megélte. De még azt mondja, hát ilyen a család is, ami valójában nagyon szép és jó életet tudna az embernek biztosítani, de gondoljunk arra, hogy mennyi gond, baj lehet a gyerekkel, mennyi fájdalom, és ismét idéz egy görög bölcselőt, azt mondja, mint a hóhír találta volna ki ezeket, hogy ez a fájdalmakat, hogy amit egy gyerek miatt érez egy szülő. Tehát sorra vesz, hogy ezek pillanatnyi örömök lehetnek, de végül is a halál és a szenvedésnek a színe előtt ezek megkérdőjeleződnek. Na és hát akkor oda jut a végére, én csak az utolsó sorait olvasnám föl, amit ő ott mond, hogy azt mondja, de hát az Isten azért minden tudó, az isteni tekintet végig pillantja az egész jövendőt, s visszatereli és befogja az tudásának jelen valóságába, nem módosul, ahogy hiszed, hol így, hol úgy, meg úgy tudva előre valamit, hanem egyetlen szempillantással, annélkül, hogy mozdulna, megelőzi és átfogja valamennyi leendő szándék módosításodat. És ezt a mindent felölelő és látó jelenlétet nem a jövendő alakulásából, hanem saját osztatlanságából meríti az Isten. És ez elhárítja azt a feltevést is, amit az előbb méltatlannak tartottál Istenre nézve, nevezetesen, hogy ő tudásának, ami jövendőnk a feltétele. Az ő tudása ugyanis nem függ a később bekövetkező eseményektől, hanem épp ez a mindent jelenlévőként felölelő ismeret állítja meg, állapítja meg a jövő alakulását. Tehát látja az Isten az én sorsomat is, jövendőmet is, és mivel így áll a dolog, nem fenyegeti a veszély az emberi akarat szabadságát sem, és kényszerítetlen akaratú embert nem méltánytalan törvények jutalmazzák vagy büntetik, továbbra is letekint felülről a mindent előre tudó Isten, és az ő látásának mindig jelen idejű örökké valósága összetalálkozik a mi jövendőbeli tetteink mienségével, és kiosztja a jóknak a jutalmat, a rosszaknak a büntetést. És az Istenbe vetett remény és a hozzáintézett fohás sem hiába való, mert ezek, ha helyén valóak, hatástalanok nem lehetnek. Forduljatok hát el a bűntől, ápoljátok az erényeket, kapjon illő remények szárnyára lelketek, küldjétek alázatos könyörgéseiteket fel az égbe. Mert ha a szánt szándékkal el nem tagadjátok, nagy kényszerűségként van rátok kiróva az, hogy tisztességesen éljetek, hiszen egy mindent látó bíró szem előtt zajlik le életetek. Tehát Isten látja és valószínűleg meg fog jutalmazni, hogy Dobó István sírkövére írták, hiszen sok méltatlanság érte az egri vár megvívása után. Tudom, hogy él az én Istenem, és igazságot szolgáltat nekem. Eddig el tud jutni a filozófikus gondolkodás is. De aztán azon túl, hogy van-e a szenvedésnek értelme, arra már nem tud választ adni, mert józan ésszel nem lehet azt mondani, hogy van. Ugye, ezért is Szent Tamás, aki egyébként olyan filozófus volt, hogy azt mondták róla, ha az összes filozófiai mű megszűnne, elégne, ő maga egymaga helyre tudná állítani az emberi gondolkodást. Tehát a filozófiát nagyon jól ismerte, de ő maga is vallotta, Szent Tamás, hogy a filozófia, az emberi gondolkodás, a szolgálja a teológiának. Filozófia est ancilla teológiai szolgálja. Mert nem tud följutni egy magasabb szintre. És a teológia, a kinyilatkoztatás, épp ahogy előbb is idézni próbáltam, Szent Pál apostol korintusi levelét, amikor a megváltásról, a keresztről szól, hogy Jézus Krisztus ott meghal a kereszten, görögöknek ostobaság, zsidóknak botrány, ez azonban Isten bölcsessége, és az Isten bölcsessége az olyan, hogy még az oktalansága is bölcsebb az ember bölcsességénél. És ez a szenvedés, amit az ember nem tud hová tenni józan eszével, nem tud neki igazi értelmet adni, ez lesz végül is a megváltásunknak az eszköze. És itt kapcsolódik be Szent Tamásnak a megváltásról szóló tanítása, aki nem új dolgokat hozott, hanem rendszerezett, tiszta fogalmakat adott, és összegzett, ami addig volt. Az Ószövetség azt mondta, hogy az Isten a szabadító. Nem hagyhatja végül is a népét a maga rabságába. Számukra a megváltás az volt, hogy történelem viszontagságai azért mégis jó végződtek, mert nagyhatalmak összeomlattak, legyen az Egyiptom, Babilon, Római Birodalom, minden, a népe megmaradt, mert az Isten a szabadító, és hát majd fogja küldeni az igazi szabadítót. Az új szövetség már Jézus Krisztusra úgy tekint, mint magára a szabadítóra, hiszen nevében is ott van, de ők a maguk az evangélisták sem, sőt az ókor egyházatjái sem rendszerezték azt, hogy most a megváltás, a bűnből, halálból való megváltás az milyen mélységeket érint. hanem valami ilyeneket mondtak, hogy megtörte Jézus Krisztus a sátánnak az uralmát, a gonosz léleknek az uralmát. Ugyanis arra rájöttek ma az egyházatyák is, hogy ebbe a világba a legnagyobb baj a bűn. Ugyanis a bűn okozza ennek a világnak az összes szenvedését is, illetve az Istentől való eltávolodást is. Azt még olyan embernek is, aki nem hisz Istenben, annak is könnyű belátni, hogy az emberi bűnözés, rablás, gyilkolás, törvénytelenségek okozzák a legtöbb problémáinkat, ami van körülöttünk. Na most, ugye a teológia az mindig transzcendentális távlatba helyezi ezt a kérdést. És azt mondták, hogy a gonosznak a sugallóját, a sátánnak a hatalmát is megtörte Jézus a szenvedésével. De Szent Ágostonnak van a szép mondása, hogy Jézus keresztje óta a sátán, a gonosz lélek olyan, mint a megkötözött kutya, hogy azt harapja meg, aki közel megy hozzá. És akkor arra is gondoltak, hogy meg fog újulni majd az egész természet a megváltás folyamányaként, ez ugye a rekapituláció, és gyógyítja az embernek az elesettségét, mert azt is megtapasztalták, hogy bizony rajtunk az eredeti bűnnek, az értelmünk elhomályosulása, akaratunk rosszrahajlása az valóság, és minden más gyarlóság és elesettség kíséri az életünket. Ugye ezt is gyógyítja. A középkor tovább lép, próbál rendszerezni. Volt órákkal ezelőtt már Szent Anzelmről szó, aki erősen jogi gondolkodás alapján azt mondta, hogy a megváltás szükséges volt, mert a végtelen fönségű és szent Istent az ember bűneiért ki kellett engesztelni. Nem maradhat a bűn megtorlás nélkül, vagy jóvá tétel nélkül. Mert ott, ahol nincs valamiféle számonkérés, nincsen elővétele a bűnösnek, büntetése, ott az élet még földi vonatkozásban is élhetetlen. Ugye örökös problémája volt itt a magyar társadalomnak, hogy a nagy bűnöket nem kérték számon. Miért nem kérték számon? Ugye, ez nagy probléma volt. Hogyha pedig az emberi társadalomban ez az igény ott van, az igazság érzete mindenkinek diktálja, hogy ne hagyjuk úgy a bűnt futni, a bűnös, hanem számon kérjük, akkor azt mondja az Isten, akinek a szentsége, igazság, a végtelen, ne kívánná meg, hogy valamiféle elégtétel legyen, és akkor ugye elmékedik, hogy Szent Anzelm, hogy ember tud-e adni az Istennek, nem tud elégtételt adni. Istennek magában nem kell elégtételt adni, hanem Isten embernek kellett lenni, hogy az életét oda áldozva elégtételt adjon. Ez volt ugye hát a szatiszfakció. Ezt Szent Tamás nagyon jól ismerte, de ettől tovább ment ő, hiszen más szempontokat is figyelembe vett, és azt mondja, hogy induljunk ki az Isten Szent Háromságos mi voltából, hogy az Atya küldi a fiút ebbe a világba. És nem utólagosan küldi, hogy mint amikor van egy rossz törvényhozás, és akkor tódoznak, fódoznak valamit, hogy na még akkor ezt a törvényt hozzuk, állítsuk föl, hogy ne legyen most majd kiskapuja a következő bűnözőnek, hanem Istenben, miután öröktől ott van minden gondolat tett az örökké valóság szín előtt, öröktől benne volt, hogy küldi a fiút ebbe a világba, és Jézus Krisztus az Isten második személye öröktől ezt elvállalja, de az időbeliséggel lett foghatóvá számunkra a megváltás, és ez kezdődik a megtestesüléssel, hogy Jézus Krisztus belé, mint az Isten második személye ebbe a világba. És az a Második isteni személy, amit mi logosnak is, igének is mondunk, az emberi testet tölt, hogy az emberi természet legyen, mint egy eszköze, amely értelmes emberi természet a megváltásnak a művében. És elküldi, de miután Jézus Krisztus emberségével, minden emberrel azonosult, minden emberrel közös nevezőre lépett. Mert azáltal, hogy ő ember lett, minden ember rokona lett. Mert ugye nem csak az egyőstől való származás, hogy a Szentírás mondja, hanem aki az emberi fajhoz tartozik, az rokona a másik embernek. Ő pedig mindenkinek rokona testvérévé lett emberségével, ezért az emberiségnek a nevében viszi végbe a megváltásnak a művét. Az engedelmessége az nem szolgai engedelmesség volt. Tehát nem olyan, mint a cselédnek, vagy a szolgának, vagy akár a katonatisztnek is parancsot adtak, és ha más nem, fogvicsorítva végrehajtotta, amit kívántak tőle. Nála az engedelmesség a szeretettel társult, ezért is ez a megváltás műve, ez kapcsolódik a szeretetnek a tettéhez. Az atya részéről is, és a fiú részéről is. És hát az a mondat, amit nagyon sokszor szoktunk idézni, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne is elnevesszen, örök élete legyen. Az részéről is a szeretet indítatására történik, és ő szeretettel vállalja. És ez a megvalósulás, ez kicsúcsosodik a kereszthalálban. De Jézusnak az egész élete ennek a megvalósítása volt. A kereszthalál az koronáját tette az ő életművére. Amivel pedig azt mondja Szent Tamás, meg mondjuk mi is, a Szentírás alapján, hogy Jézusnak a papi, prófétai, pásztori tisztsége benne volt, amiben mi is részesülünk. Tehát a papi, hogy feláldozta az életét, a prófétai, hogy egyé vált az isteni szóval, hirdette az isteni szót, és a pásztori, hogy ő összegyűjt mindenkit, és ennek a népnek a nevében teszi ezt, és így ajánlja föl ő az életét, és ez az áldozat, ez a kereszthalál, ez így kap értelmet, ami számunkra az üdvös, a megváltást hozta, a föltámadás meghozta az üdvösséget. Hát ő nagyon sok kvesztiót, kérdést föltesz Szent Tamás, amit én most itt nem fogok részleteibe elolvasni, de azért kell majd belőle olvasni. Ilyen kérdéseket tesz fel, hogy vajon Krisztus szenvedése szükséges volt-e az emberiség megváltására? Ezt részletesebben fejtegeti. Vajon Krisztus szenvedésén kívül lett volna egy más alkalmasabb mód az emberiség megváltására? Vajon a keresztfán kellett-e Krisztusnak szenvednie? Mert mit tudom én, miért nem fejezték le? Ugye utal, ugye, aki fán függ, ugye utal a jövendőlés beteljesítésére is. Vajon Krisztus szenvedésének kínja nagyobb volt-e minden más kínnál? Vajon megfelelő helyen szenvedette Krisztus? Vajon helyén való volt-e Krisztust a gonosztevők között keresztre feszíteni? Aztán utána a keresztség vagy a hatásáról szól. Na most már Szent Tamás is ugye ezt tisztázza, hogy nem, Jézus Krisztus az nem volt mazohista. Tehát nem ezt a szót használja, de az ő célja nem az volt, hogy szenvedjen. Ugye, nem azért jött közénk, hogy szenvedjen, hanem az atya iránti szeretetről tett tanúságot, de abban benne volt az, hogy ő engedelmes, és szereti az atyát, és szereti az embereket. Az ő szenvedésének az értéke, az nem a kiált szenvedés miatt vált értékessé, mert biztos, hogy méretetlen kínokat szenvedett a keresztre feszített ember, de el lehet azt képzelni, távol-keleten voltak olyan kínzási módok, hogy még tovább, még hosszabban tudtak valakit kínozni. Nem a kínzásnak volt az eredménye, hanem a lelkületnek. Tehát Jézus nem azáltal vált meg bennünket, hogy elviseli a felszögeztetést, hanem a lelkületével, a szenvedés által okozott fájdalomra adott válaszon, a lelkülettel, ahogy ő azt elfogadta. És egyébként így van értelme, amikor az emberi szenvedésnek ha valamiféle értékét látjuk, mert könnyű nekünk akkor beszélni arról, hogyha nagyobb bajunk nincsen, de ha mégis van értéke, ugye így mondanám, akkor a lelkületben van, hogy azt hogy viseli az ember, és hogyan alakul át ő is annak hatására. Na most, hát egy ilyen fejezetecskét én itt felolvasnék, amikor azt mondja, hogy vajon Krisztus szenvedésével üdvösségünket kiérdemelte? Mert utána hozza azt, hogy vajon Krisztus szenvedésével elégtételt nyújtott-e helyettünk? Szó szerint kell olvasni, mert kevesen ismerik úgy Szent Tamást, hogy ezt tudnák tőle. Elsőnek így fogunk neki. Úgy látszik, hogy Krisztus szenvedésével nem érdemelte ki üdvösségünket. Ő mindig úgy kezdte, hogy mi az, ami ellent mond. Szent Tamás minden tételnél először azt mondta, hogy úgy látszik, hogy nem. Továbbá, a szenvedés ugyanis nem tőlünk indul ki, ám de mi csak azzal szerezhetünk érdemet, vagy nyerhetünk dicséretet, amit mi kezdeményezünk. Krisztus szenvedése tehát semmit sem érdemelt ki számunkra, mert nem ő kezdeményezte. Itt van az, hogy ő nem szenvedni jött, nem az volt a célja, hanem mint eszközt elvállalta. Továbbá, Krisztus fogantatásának első pillanatától kezdve érdemeket szerzett, mind saját magának, mind pedig nekünk. Ám de, teljesen felesleges, hogy valaki még egyszer kiérdemelje azt, amit már hamarabb kiérdemelt. Tehát Krisztus nem szenvedésével érdemelte ki üdvösségünket. Másrészt viszont, itt tér át mindig a válaszra. A Filippi levélben ez áll, ezért Isten fölmagasztalta őt. Szent Ágoston ehhez a helyhez a következő magyarázatot fűzi. A szenvedéssel együtt járó megalázódással érdemelte ki megdicsőülését. Megdicsőülése, megalázkodásának jutalma. Krisztus azonban nem csak önmagában dicsült meg, hanem híveiben is. Maga mondja ezt János evangéliumában. Tieid ők, hiszen mindaz, ami az enyém, a tiéd is, ami a tiéd az enyém, és én megdicsőlök bennük. Úgy látszik tehát, hogy Krisztus maga érdemelte ki hívei számára is az üdvösség. Feleletül ezt kell mondanunk. Már előbb kifejtettük. Krisztus nem csak saját magának, mint magánszemély egyénileg kapta a kegyelmet, hanem mint az egyház feje. Belőle árad át a kegyelem a tagokba. Ezért Krisztus tettei olyan kapcsolatban vannak, mint saját magával, mint tagjaival, mint a kegyelem állapotában lévő ember tettei saját magával. Tehát, ugye, Pál apostol mondja, hogy az egyház hasonlít egy testhez, ami a fejet érinti, az egész testet is érinti. Ha azonban valaki az igazságért szenved, az kiérdemli magának az üdvösséget. Ez nyilvánvaló Máté evangéliumából, boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Krisztus tehát szenvedésével nem csupán saját magának, hanem minden tagjának kiérdemelte az üdvösséget. Az első ellenvetése válaszolva tehát ezt kell mondanunk. A szenvedés, mint ilyen, valóban nem érdemszerző, mivel kiinduló pontja rajtunk kívül esik. Mihelyt azonban valaki készséges akarattal magára vállalja a szenvedést, akkor már belülről fakad szenvedése, és így érdemszerzővé is válik. Tehát, amit előbb is említettem, hogy nem önmagában, mert például a háború alatt borzasztó sok ember szenvedett, és alig várta, hogy megmeneküljön tőle. Egy Kolbe atya, aki kiváltja azt a másik rabot, amikor hát őket megtizedelik, önként vállalta a szenvedést, azért az ember, ezért lett értéke. Mert akit csak agyonlőtek, annak nem volt olyan értéke, ugye? A második ellenvetésre válaszolva ezt kell mondanunk. Krisztus valóban fogantatás első pillanatától kezdve kiérdemelte üdvösségünket. A mi részünkről azonban bizonyos akadályok meggátolták, hogy korábbi érdemei ki is fejthessék hatásukat. Krisztusnak tehát azért kellett szenvednie, hogy ezeket az akadályokat elhárítsa. Hát ugye a legnagyobb akadály az emberben a bűn, hogy Istenhöz forduljon, és hogy a bűn bocsánatot nyerjen, igazi bocsánatot, azért kellett a Krisztus szenvedésével nem csak elégtételt nyújtania, hanem szeretetét megmutatnia, és ezzel nem csak hogy elégtételt adott, hanem számunkra megszerezte a bűnbocsánatot, és hát a föltámadásával pedig az üdvösségnek a való tényét állította föl. Lehet látni, hogy milyen világos gondolkodású volt Aquinói Szent Tamás a megváltásnak a megfogalmazásában, ennek még van aztán nagyon sok kvesztiója, magyarázó fejezete, amit ma is el tudunk fogadni. Tehát nem olyan, ami azt sugallja belőlünk, hogy az Isten haragó, az Isten gonosz, mert megengedi. Hogy lehet olyan Isten, aki megengedi a szenvedést, mikor megtehetné azt, hogy ne legyen, meg hasonlókat, és ugye hát az ateizmusnak mindig a leghatatosabb érve éppen a szenvedés volt Isten ellen. Szent Tamás ezt így dolgozza fel, hogy a szenvedés önmagában nem érték, de ha a lelkület engedelmességgel, szeretettel párosul, akkor annak érdemszerző volta van. És ez hozza számunkra a megváltást. És hogy említettem, az egész életemmel kezd itt a fogantatástól, hogy az már csak beteljesedés, mind bele volt állítva ebbe a vonulatba, ebbe a feladatba, amit ő a zsidókhoz írt levél tanúsága szerint így mondta, hogy íme így jövök Istenem, hogy akaratodat megtegyem. Vasárnap, most Nagybőjt második vasárnapján Urunk színeváltozását fogjuk az evangéliumból hallani, de azért is, mert hogy Jézus ott beszél a szenvedéséről, illetve a szenvedés fölé emelkedik Krisztus megdicsült volta, hiszen a nagybőjtre is áll, hogy mi nem egy egy ilyen szenvedéspárti emberek vagyunk, hanem elfogadjuk a nagyobb célok és nagyobb érdemeknek a feladataként. Na most olyanoknak is, hát akik ugye a vasárnapi evangéliumban készülnek, hiszen ezt visszahallgatják, ezt az előadást, ezt mondja. Ezután Krisztus színeváltozását kell megvizsgálnunk. Vajon célszerű volt-e, hogy Krisztus színében elváltozott? Az elsőnek így fogunk neki. Úgy látszik, hogy nem volt célszerű, hogy Jézus Krisztus színében elváltozott. Az igazi testtel ugyanis nem fér össze, hogy alakját változtassa. Ez a jelenség a látszattest velejárója. Krisztusnak viszont nem látszat, hanem valóságos teste volt. Ezt már előbb kifejtettük. Úgy látszik tehát, hogy nem volt célszerű helyén való Krisztus színében elváltozott. Másrészt viszont, Máté evangéliumában ez áll, Jézus színében elváltozott három tanítványa előtt. Feleletül ezt kell mondanunk. Az Úr megjövendőlte tanítványainak szenvedését, és őket is szenvedésének követőivé akarta, avatta. Ahhoz azonban, hogy valaki helyes úton járjon, szükséges, hogy a célt valamiképp ismerje. Hiszen az íjász is csak akkor lövi ki helyes irányba nyilat, ha előbb jól megnézte a célt, ahová lőnie kell. Így érthető Szent Tamás apostol kérdése is. Uram, nem tudjuk hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? A cél ismeretére különösképpen akkor van szükség, ha az út nehéz és kemény, megjárása fáradtságos. A cél viszont kívánatos. Már most Krisztus szenvedése által nyert el a megdicsőlést. Nem csak lelke szerint, hiszen ezt fogantatás első pillanatától kezdve birtokolta, hanem teste szerint is. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemessen dicsőségébe? Kérdezi az emauszi tanítványoktól. Viszont ugyanerre a dicsőségre vezéri azokat is, akik szenvedésének nyomdokaiban lépnek. Sok viszontagságon át kell bemennünk Isten országába, apostolok cselekedete. Ugyancsak célszerű volt tehát, hogy a tanítványoknak előre megmutatta dicsőségének fényességét, éppen ebben áll a színeváltozás, amelyben majd övét is részesíti. Átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőlt testéhez. Találóan mondja ezzel kapcsolatban tiszteletre méltó Béda, a 8. századnak angol sász teológusa volt, a következőket. Ennek a figyelmes, előrelátó gondoskodásnak gyümölcse volt, hogy bátran viselték a nehézségeket, hiszen egy rövid időre már élvezték az örökké tartó örömök előízét. Az első ellenvetésre válaszolva tehát ezt kell mondanunk. Szent Jeromos erre nézve a következőket mondja. Senki se gondolja, hogy Krisztus, amikor azt olvassuk róla, hogy színében elváltozott, korábbi alakját vagy arcvonásait elvesztette volna, vagy testének valódiságát feladva valami szellemi vagy légies testet vett volna fel. Hogy az Úr színeváltozása hogyan történt, a valóságban azt az evangélista így mutatja be. Színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a napruhája, pedig tündökölt, mint a fény. Ezek a szavak arcának fényességéről tanúskodnak, a ruhák a tündöklését emlegetik. Lényege tehát, hogy nem semmisül meg, hanem megdicsőül. Ebben a rövidke részben is látszik, hogy mennyire ismerte az egyházatyákat. Pedig nem álltak olyan könyvtárak rendelkezésre, mert emlegeti Jeromost, Ágostont, Bédát és sok másokat, és a Szentírást, ami még nem volt akkoriban versekre se tagolva, még épp, hogy a fejezetek voltak meg, azt is brilliánsan tudja, idézi a helyén való módon. Hát ez arra is jó, hogy láthatjuk, hogy egy középkori gondolkodású teológus az mennyire össze tudta foglalni az előző koroknak a gondolkodását és a szentírását, és ő rá nagyon áll az, hogy mivel tisztelte a nagyokat, ő maga is nagyjá lett, hogy Szent Tamásban benne van az addigi több mint 1000 éves keresztény gondolkodásnak minden nagy eszméje, minden nagy megállapítása, és így tudta ő összegezni, ezért is szükséges, hogy foglalkozzunk még a következő órán is vele. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Imádkozzunk együtt! A fájdalmas rózsafűzér következik.